De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Ne örülj én ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Mindaddig, amíg leperli peremet, és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. De meglátja ellenségem is, és szégyen borítja el, aki ezt mondja nékem, hol az Úr a te Istened? Meglátják őt az én szemeim, hogy imé széttapostatik, mint az utca sár. Fala megépítésének napjai, e napon távol lesz a törvény. Azon a napon eljönnek hozzád Asszíriából és Egyiptom városaiból, Egyiptomból a folyamig, tengertől tengerig és hegytől hegyig, és pusztává lesz a föld az ő lakói miatt, az ő cselekedeteik gyümölcséért. Legeltesd népedet a te vesződdel, a te örökségednek nyáját, amely magánosan lakozik az erdőben, a Kármel közepén. Legeljenek Básánban és Gileádban, mint a hajdan kornapjain. Mint az Egyiptom földérő kijövetelednek idején, láttatok vele csoda dolgokat. Látják ezt a pogányok, és megszégyenülnek minden erejükkel. Kezüket szájukra teszik, füleik megsüketülnek. Nyalják a port, mint a kígyó, mint a föld férgei, reszketve jönnek rejtekeikből, remegve folyamodnak az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és félnek te tőled. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe vetett minden bűnünket. Hűséget mutatsz a Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ős időkben.
Thank you. szeretném egy mondattal kezdeni, és ezzel is szeretném majd befejezni rövid szolgálatomat. 7. vers első mondata ezt mondja: de én az Urat várom. Láthattuk azt az utóbbi 3 vasárnap délután, igaz, hogy volt olyan vasárnap, amikor nem ezt az igét foglalkoztunk, nem Mikás próféta könyvével foglalkoztunk, jó volt az, amivel foglalkoztunk, de hogyha átolvassuk egy kicsit Mikeás próféta könyvét, akkor láthatjuk, hogy olyan milyen nagy ellentétekről szól ez az egész könyv, és milyen nagy ellentétek minden szinten és minden dimenzióban meglelhető ebben a könyvben. Beszél itt sötétségről, világosságról, fényről, árnyékról, látszatról és valóságról. Aztán a harmadik rész elején, hogyha visszamegyünk, ugye a zenei nap miatt maradt ki ez a rész, az előjárók, tehát a bűnözés a templom létében való alaptalan vakhit között. Tehát akkor szó volt az előjárók bűnőiről, 3. rész 11. vers ezt mondja, hogy előjárói megvesztegetve bíráskodnak, papjai megkérik az árát a tanításnak, prófétái pénzért jósolnak, és még az Úrra hivatkozva mondják, közöttünk van az Úr, nem érhet minket baj. Aztán ellentétet találunk a harácsolók és a tehetetlen szegények között. 2. rész 1-2. Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek fekvőhelyükön, és kora reggel végrehajtják, mert van hozzá hatalmuk, megkívánják a mezőket, és elrabolják a házakat, és elveszik, kihasználják az embert és házát, őt magát és birtokát. Lenyúzzák az emberről a bőrt, és csontjaikról a húst. Aztán láthatunk egy olyan ellentétről is, hogy Isten kegyelmes múltbeli tetteiről és a nép válaszreakciója között. Ez a 6. részben található. Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak, felelj nekem, hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiválasztottalak a szolgaság házából. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember, aki a legjobb köztük olyan, mint a tüskebokor, a legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. Ez a 7. rész elején található. Mindezek alapján nem csoda, hogy Isten megéretnek látta a helyzetet arra, hogy ítéletet bocsásson az ő népére. És mondja tovább az ige, kiírtom bálványszobraidat és szentoszlopaidat az országból, nem borulsz le többé kezed csinálmánya előtt. Kiszaggatom szent fiadat és elpusztítom városaidat, az engedetlen népeken pedig lángoló haraggal állok majd bosszút. Azonban Mikeás próféta könyve sem áll meg evel az ítélettel, hanem és a pusztulás leírásával, hanem találunk benne egy utolsó ellentétet. A jelen vagy közeljövő, nevezhetjük akárhogy, megítélése, és a távolabbi jövőben megnyilvánuló helyreállítás között. Ugye a 4. és az 5. fejezetben a proféciáról van szó, a békekorszakról, ezt sokszor szoktuk olvasni karácsonykor, az 5. rész első fejezetét, de te Betlehemnek ismerjük az igét, de azért szeretném elolvasni. Te pedig Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy a nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. És a 7. fejezetnek a 2. szakasza, azt, amit most felolvastunk, ugyancsak erről a reménységről szól, és azt mondja, hogy elengedi népe maradékának büntetését. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyébe dobja minden vétkünket. A prófét ajkáról azért csendülhetett fel ez a győzelmi ének, mert a körülmények ellenére, ugye olvastuk az elején, hogy sötétségben lakom, de Istenben bízom, tőle várom a szabadulást. Úgy képzelem el, hogy olyan lehajtott fejjel állt Isten előtt ez a próféta, mert nem tiszta az élete. Bűnök terhelik. Mégsem érzi elveszettnek magát. És milyen igaza van. Bízik az Úrban. Bízik az Úr szabadításában. Mint a gyermek, amikor rosszat csinál, és jön az ő szüleihez, és tudja, hogy ha jön és bocsánatot kér, akkor reménykedik, hogy megmenekül. Tanuljunk mi is ebből a gyermeki reménységből, ebből a gyermeki hitből. Ne fordítsunk hátat a Jóistennek. És ha bűn terheli a mi szívünket, akkor kérjük az ő bocsánatát. Kérjük az ő segítségét életünk nehéz helyzeteiben. Mert Isten alig várja, hogy a segítségünkre siessen. Hiszed ezt eléggé, testvérem? Akkor, amikor olyan kilátástalan előtted minden. Mered hinni egészen, hogy a Jóisten alig várja, hogy oda jöjjön és segítsen rajtad? Olyan nehéz ezt elhinni? Vagy inkább megállunk és magyarázkodunk. És lehet olyan, az talán könnyebben megy, azt könnyebben tudjuk. Ne féljünk a Jóisten haragjától, hanem bízzunk az ő szeretetében. És ne maradjunk abban a helyzetben, amiben vagyunk, hogyha bűn nyomja a mi szívünket, hanem jöjjünk bizodalommal a mi Jóistenünk elé. Azt mondtam, hogy ugyanazzal szeretném befejezni, amivel kezdtem, de én az Urat várom. Te is őt várod? Amen. A férfi kar szolgálatát kérjük szépen, aztán pedig a tini csoport szolgálata fog következni.
Ó, Jézus, itt van megjelenet, ele földön, mint hatalmas Úr, és bezárul a kegyelem, lelkedre rémeség borul. Fogad be Jézus, Hatalmas, drága megmentő, Jézus, Jézus, Hatalmas, megmentő, mert szívedbe magát az élet szentvedő, magát az élet szentvedő. Szenvedett életed is, ó, jöjj hát hamar kellére, ő téged bűnös tűnözik, mert ő irgalom és béke. Fogad be Jézus maga, drága megmentő, Jézus be Jézus maga, drága megmentő, magát az életet szenvedő, magát
Meddig elhelyezkednek, szeretném elmondani, hogy miért is állunk itt, vagyis már elmondta. Múlt héten, hétvégén kétnapos tini konferencián vehettünk részt. Programunk nagyon eseménydús volt. Csoportokba voltunk felosztva, és különböző feladatokat kellett teljesítenünk, úgy a gyülekezetben, mint a városba, vagy a sportterembe. Voltak áhítatok, csoportbeszélgetések, igehirdetések, imádkozások. A téma, amivel foglalkoztunk, a tisztelet volt, hogy bővebben, hogy hogyan tudunk tisztelni, vagy miért kell tisztelni embertársainkat, szüleinket, idősebb testvéreinket, de legfőképp az Urat. Azzal is lehet kimutatni tiszteletünket valaki iránt, hogyha csak megemlítjük neki, hogy milyen különleges. Szeretném megköszönni a tini csoport nevében, hogy imádkoztak értünk a testvérek. Azt hiszem, az egész tini csoport nevében tudom mondani, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Nem csak a játékok vagy az új barátok szerzése miatt, hanem mert Isten ott volt köztünk. Az Úré legyen a dicsőség, hogy sok tini átadhatta az életét ott Istennek, és most is közülünk is egy páran be fognak számolni erről. Fogadják szeretettel a testvérek!
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. El szeretném mondani, hogy hogyan is munkálkodott Isten az én szívembe is. Szombat este, amikor Budai Lajos testvér megkérdezte tőlünk azt, hogyha az este eljönne az Úr Jézus, akkor mi hogyan várnánk. Ez engem nagyon megragadott, mivel tudtam, hogy én bűnös vagyok, és még nem vagyok készen. Tudtam, hogy sok bűnt elkövettem, és sokat engedetlenkedtem, és hazudoztam. Ezután Budai Lajos testvér megkérte a gyerekeket, meg a tiniket, hogy aki el szeretné fogadni személyes megváltójának az Úr Jézust, az emelje fel a kezét. Én felemeltem, és el tudtam fogadni. Azután kimentünk és imádkoztunk, és egy nagy megkönnyebbülés fogott el. Kérem, imádkozzanak a gyülekezet, értem, hogy tudja folytatni Isten azt a jó munkát bennem, amit elkezdett. Amen.
Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát én is szombat este, amikor Budai Lajos testvér imádkozott, akkor megkérdezte, hogy ki akarja befogadni a szívébe az Úr Jézust. Hát bennem egy harc folyt, és Fel akartam emelni a kezem, csak az ördög visszahúzott, és nem emeltem fel. De amikor énekeltük azt az éneket, hogy Jézus hív, hogy szabad lehess, és azt mondták, hogy az óvodai helyiségbe menjen az, aki beszeretné fogadni az Úr Jézust a szívébe, akkor én nem tudtam állva és ülve maradni, és felálltam, és én is oda mentem. És imádkoztunk, és beszélgettünk, és szeretném kérni a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értünk.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülök, hogy elmehettem erre a konferenciára. Szombaton, amikor Budai Lajos testvér azt mondta, hogy aki át szeretné adni a szívét az Úr Jézusnak, az emelje fel a kezét. Én felemeltem a kezemet, és átadtam a szívemet az Úr Jézusnak. Utána imádkozhattam, és letehettem a bűneimet előtte. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem is, hogy tudjak növekedni a hitben.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, én is hálás vagyok az Úrnak, hogy elmehettem erre a konferenciára. Nekem azt tetszett a legjobban, vagyis engem az ige fogott meg a legjobban, hogy tiszteletadásról volt szó, és szeretném, hogy tudjak tiszteletet adni a szüleimnek és a felnőtteknek is. Amen.
Hallgass meg, hogy mondja szeretlek. Gyermeked életem, kicsi életem, téged dicsér, igen, téged dicsér mindörökre. Sincs, mit ne ismernél jól. Benned bízom, Jézus, kicsi életem, téged szeret, igen, téged szeret mindörökre.
Testvérek, figyeljetek, magammal hoztam a Bibliát a gyülekezetbe.
Ebben a hónapban most nyúlsz hozzám először.
Ki az? Ki szólt?
Én szóltam, a Bibliád.
Na ne bolondozz, a könyvek nem tudnak beszélni.
Már régóta próbálok szólni hozzád, de te nem figyelsz rám.
De hiszen ez beszél.
Igen, és van egy panaszom ellened.
Panaszod ellenem?
Igen. Psst. A sok por miatt tüsszentenem kell.
Hát, tényleg egy kicsit poros vagy. Eddig nem is vettem észre. Hogyan történhetett?
Túl sokáig hagytál a polcon.
Psz, még a testvérek azt gondolják, hogy nem olvaslak.
Nem olvasol.
Valóban nem olvaslak, csak az utóbbi időben. Tudod, annyira el voltam foglalva.
Sohasem szabad annyira elfoglalt légy, hogy ne olvass engem. Miért nem volt ma számomra időd?
Nos, meg kellett reggeliznem.
A lelkemnek is szüksége van eled erre.
Meg kellett mosakodnom, és...
A lelkemnek is szüksége van tisztálkodásra.
Tornagyakorlatokat kellett végeznem, hogy erős és egészséges legyek.
Szükséged van az erőre, hogy megélhessd a hívő életed, de te mindent a tested számára teszel, semmit nem teszel azonban a lelked számára.
Hát, erre nem gondoltam.
Szükséged van rám, de te igazából nem is ismersz engem.
Ó, azért ezt nem mondanám.
Olvastad Ezékiás könyvét?
Persze, többször is.
Nincs is Ezékiás könyve bennem.
Ez nem becsületes, becsaptál!
Nem csaphattalak volna be, ha igazán ismernél engem. Olvastad Júdás könyve második részét?
Márpedig azt tudom, hogy Júdás könyve megvan benned. Igen, olvastam a második részt.
Júdás könyvének csak egy része van. Még mindig állítod, hogy ismersz engem?
Hát...
Hány igeverset tudsz kívülről?
Néhányat. Igen, tudok néhányat kívülről.
Halljuk, mondj el néhányat.
Csak nem azt akarod, hogy a testvérek előtt mondjam el őket?
De igen, mondj el néhány igeverset, ha valóban tudsz többet is.
Hát, ja igen, tudok egyet. Tedd félre a veszőt, és elromlik a gyermek.
Ez nem egy biblia vers.
Mindig is azt hittem, hogy az... Nos, van egy másik, ami biztosan megvan benned. A nagymamám sokszor idézte. Mindenki a saját maga portrája előtt csepregessen.
Meg tudnál mondani, hol van ez megírva?
Hát, nem igazán.
Persze, hogy nem tudod, hiszen ez a mondás nincs megírva bennem. Mindig engedelmeskedsz nekem?
Neked? Engedelmeskedni?
Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.
De az Úr Jézus mondta, az ő parancsolatait kell megtartani.
Én vagyok az ő parancsolatai. Ő írt engem.
Ó, hát persze, megpróbálom megtartani a parancsolatait, de néha ez írtó nehéz.
Minél többet olvasol és tanulmányozol engem, annál könnyebb.
Na tessék, már megint itt tartunk.
Igen, olvasnod kellene.
Tudom, olvasnom kellene téged, és tanulmányoznom minden nap. Kívülről megtanulom az igeverseket, és engedelmeskednem neked. Hát, tulajdonképpen örülök ennek a kis beszélgetésnek.
Az ige minden nap szólni fog hozzád, ha kinyitod a Bibliád és olvasod.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Örülök, hogy elmentem erre a konferenciára. Bár eleinte nem annyira akartam elmenni, végül elmentem, és tényleg nagyon áldásos volt. Amikor ugye már mondták a többiek, hogy amikor Budai Lajos testvér megkérdezte, hogy hogyha most eljönne az Úr Jézus, akkor mi hogy állnánk, akkor tényleg én is elgondolkoztam, és rájöttem, hogy én is nagyon bűnös vagyok, és nem a mennyországba jutnák. Amikor fel kellett emelni a kezünket, akkor én is emeltem, fel nem volt bátorságom, és mivel a zongoránál voltam, nem tudtam kimenni imádkozni, de utána nagyon úgy megmozdult bennem valami, és rájöttem, hogy nincs nálam minden rendben. Letettem Isten elé a bűneimet, és És ez a és másnap reggel, amikor a záhítaton a Tinik, Zilahi és a Szatmáriak így imádkoztunk, akkor láttam, hogy sokan imádkoznak, hogy Istenem, köszönöm ezt a lángot, amit felgyújtottál bennem, akkor úgy kicsit elszégyeltem magam, hogy azért nem figyeltem oda erre hamarabb, és kértem én is, vettem bátorságot, imádkoztam, és kértem én is, hogy Isten ezt a pici lángot, ami fellobbant bennem, hogy tudja tovább, hogy bárhogy sokszor pislákol, de hogy ne aludjon ki. Kérjük a testvéreket, imádkozzanak értünk. Amen.
Isten kegyelméből én is elmehettem Zilarra. Úgy gondoltam, hogy szokásos alkalom lesz, hogy elmegyünk, játszunk, éneklünk, stb. De nem így történt. Szombat este Lajos testvér az utolsó ítéletről beszélt, és akkor megmozdult bennem valami. Rájöttem, hogy bűnös ember vagyok, szükségem van a bűnbánatra, és hogy le kell tegyem bűneimet, például az engedetlenség, vagy a feleselés, stb. Ezután Lajos testvér felhívást intézett, hogy aki szeretné megtérni, az kövesse őt. Bementünk a kis szobába, és ott imádkoztunk, leteltük bűneinket Isten előtt. És még sokan mások. És kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, és értünk, hogy tudjunk megerősödni jobban. Amen.
Én is köszönöm, hogy eljuthattam Zilarra. Mikor imádkozni kellett, és megkértek minket, hogy aki felnyújtotta a kezét, az menjen oda a hátsó szobába, és imádkozzunk, akkor volt bennem egy kicsi megrendülés, hogy én még nem vagyok arra kész, hogy hátra menjek, de fogtam a bátorságot, és hátra mentem. Avval a gondolattal, hogy hát, hogyha sikerül, és az Isten meg tudja nekem bocsájtani azt a sok bűnt, amit elkövettem. Mikor hátra mentem, és a tiszta szívemből tudtam imádkozni, és megkértem, hogy bocsássa meg az én bűneimet, akkor éreztem, hogy most sikerült nekem, és megbocsájtotta. És nagyon szépen köszönöm, hogy a gyülekezet imádkozott értem. Amen.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hát a Zilahi konferencián én is rájöttem, hogy bűnös vagyok, és ezért letettem a bűneimet az Úr színe elé, és kértem, hogy változtassa meg az életemet. Én is szeretnék egy engedelmes gyermeke lenni. Kérem, imádkozzanak értem is a testvérek. Amen.
Szolgálatát kérjük, majd azt követően Antal Adónia szolgálatát fogjuk meghallgatni.
18. vers foglalkoztatott. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Én 18 éves voltam, amikor megismertem úgy Istent, hogy ő megbocsátja a bűnt. Nagyon sokat itt jártam az imaházba, és sokat hallottam róla, és tényleg mindent tudtam. Valamilyen szinten imádkoztam is, hogy Isten bocsássa meg a bűneimet, csak úgy valahogy nem tudtam magamévá tenni, nem tudtam elhinni, hogy Isten megbocsátja a bűneimet. És olyan jó volt megtapasztalni, hogy Isten az, aki megbocsátja a bűneimet, és ez valóság, és azért állt a kereszt, és a Golgota azért van, mert ő tényleg meg tudja bocsájtani ezeket. És olyan jó dolog rájönni, ezt átélni, ahogy a fiatalok is itt beszámoltak. És kívánom, hogy mindenki tapasztalja meg ezt. A másik dolog, ami foglalkoztat, hogy ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokszor így keresztény környezetben így olyan automatikusnak veszem azt, hogy úgy megbocsássák a kisebb hibáimat, a vétkeimet. De hogyha arról van szó, hogy valaki ellenem vétkezik, akkor már egy kicsit másabb a helyzet. És szeretném, hogyha ebbe is tudnák az én megváltomra hasonlítani. Kicsoda olyan, mint te, aki megbocsátja a bűnt. Szeretnék én is jelenni, mint Isten, mint az én megváltom, aki nem másoktól várja, hogy neki elnézzék, hanem legyek én a kezdeményező. Ahogy ő a Golgotai kereszten elkészítette az utat, hogy mi megbéküljünk, úgy legyek én is, tegyek meg mindent, hogy a békességet előkészítsem az embertársaimmal. Amen.
Most a zenekar és az énekar közös szolgálatát fogjuk meghallgatni. Aztán eltelt az idő, de még egy szolgálatra helyt adunk. Baricsán testvér szolgálatát kérjük szépen, majd az énekar és a zenekar szolgálata után.
Thank you. És sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és köszönöm a testvérek imáját. Az első dolog, amit meg kellett szokjak, hogy volt egy beteg lány, aki már 18 évet betöltött, a hossza megvan, beszélni nem tud, de az Isten tisztelet alatt különböző ilyen kiabálós hangokat adott ki. És ez egy-két vasárnapig zavart. Ezért kellett imádkozzak, hogy az Úr adjon erőt, hogy ne arra figyeljek, hanem figyeljek az Úrra. Ezt ezért mondtam el itt a testvéreknek, hogy megkérem, akinek eszébe jut, imádkozzanak az édesanyjáért. Ő ennek a beteg kislánynak a világra jötte után tért meg, és a férje ezért elhagyta, és tolókocsiba tolva jön az imaházba. Ő neki nagyon súlyos terhe van. Próbáltuk szeretni, vigasztalni, meglátogatni, és mikor jöttünk el, nehéz volt neki, hogy eljövünk, mert azt mondta, hogy olyan jól esett neki, amikor imádkoztunk vele, és segítettünk a teherhordozásba. A második, az már egy kellemes dolog volt, a együtt munkálkodás a fiatal lelki pásztor házaspárral, családdal, a Nyúl Zoltán testvérékkel. Sokat imádkoztunk, mindent megbeszéltünk, és annyira el tudtuk fogadni egymást, hogy mintha mindig együtt lettünk volna. Ez egy nagyon-nagyon áldott kapcsolat volt, amit az Úr adott, nem mi alakítottunk ki, mert ezt nem lehet emberileg kialakítani. Szinte minden vasárnap együtt ebédeltünk, együtt beszéltük meg a gyülekezeti dolgokat, problémákat, amiket szerettünk volna, hogy az Úr még szebbé, jobbá tegyen. És csodáltam a Viktória testvérnőt, van, akik már ismerik többen, a Hargitán járt ő. Ő egy 7 gyermeknek az édesanyja, és nagyon vendégszerető, mindig vendég van a házuknál szinte, És csodáltam, hogy olyan türelmes, és mindent olyan precízen jól csinál, úgy a konyhán, mint a többi feladatokban, amit végez. Ő, aki szolgál az orgonai szolgálatba is, a női körbe egymást kiegészítettük, segítettünk egymásnak, és itt meg kell említenem a világ imanapot, a női alkalmat, az nagyon csodálatos volt. És együtt szállt az imánk itt a testvérnők imáival, és a világ minden táján, ahol imádkoztak, és éreztük is ennek az áldását. Nem sokan vannak fiatalok, de mégis alakult egy kis énekcsoportunk, és ezáltal is szolgáltunk a gyülekezetben. A vasárnapi iskolások sem nagy számú vasárnapi iskola, egy kisebb csoport. Hát egy kicsit olyan félelem fogott el, és gondolkoztam, hogy is álljak hozzájuk, de annyira első perctől nem tudom, hogy elfogadtak, hogy nagyon-nagyon nagy örömmel jöttek, és nem maradtak el egy alkalomról sem. Aztán adott az úr olyan alkalmakat is, amikor jöttek Szegedről a bábos csoport, akik báb formájával próbálták bemutatni a gyermekeknek, evangélizáltak, és igeverset is tanítottak, éneket is tanítottak. Ilyenkor 100 gyermektől is több volt szülőkkel együtt a gyülekezetbe. Itt is tudtunk ilyenkor is bizonyságot tenni, hívogatni, hogy ne csak arra az alkalomra jöjjenek el, hanem minden vasárnapi alkalomra. Nem volt könnyű hívogatni az embereket az imaházba, hisz ez egy kezdő gyülekezet, de bárhova mentünk, feltűnt az üzletbe, az utcán, utánunk néztek, köszöntek, és visszaköszöntünk, és mindjárt mondtuk, hogy kik vagyunk, és szeretettel meghívjuk az imaházba, és voltak, akik eljöttek. Többen eljöttek, ezek nagyon-nagyon szép alkalmak voltak, mikor ezt tehettük. Akkor volt nekünk egy ilyen alkalmunk is, hogy szerdán 8-tól 12-ig, nyáron hűsülő, télen melegedő néven hívogattuk az embereket. Itt volt egy nagyon kellemes, nem hívő, nem közülünk való férfi, aki mint asszisztens jött és vércukrot, vérnyomást, és az embereket megvizsgálta, segítséget adott, amiben tudott, és így is próbáltuk az embereket oda szeretni a gyülekezetbe. Itt volt alkalmunk énekelni, bizonyságot tenni, egy teával megkínáltuk őket, gyakoroltuk a szeretetet. Hát nagyon szép alkalmak voltak, akkor azt is el kell mondjam, hogy annyira le voltunk foglalva, hogy nem volt időnk magunkkal foglalkozni, még ha betegek voltunk, akkor sem. Bár a testvérek észrevették rajtam is, és segítettek, mikor látták, hogy beteg vagyok, de jól esett a testvéri szeretet, jól esett az, hogy az Úr gyermekei mindenütt egyformán tudnak érezni egymással, és nem éreztük azt, hogy idegenben vagyunk. Egyáltalán nem éreztük. Eljött a fiam a családjával, az Attila meglátogatni, és a Kádár testvérék, az apatársunk, ők is szolgáltak, és akkor azt kérdezték tőlünk, hogy látják rajtunk, hogy olyan jól érezzük magunkat, hogy mi ez nálunk, hogy tudtuk így megszeretni a testvéreket, az embereket. És mondtam, hogy én sem értem, ezt csak az Úr lelke végezte bennünk, és az az ének jutott eszembe, ha szeretetet adsz, úgy szeretetet kapsz. A lélek szerető törvénye ez. Én kívánom, hogy ez a szeretet munkálkodjon itt is a testvérekbe. És ha lehetne még ezt a kérésemet, aki tudja, teljesítse, hogy imádkozunk az ottani misszióért, és hogy az elhintett magvakat az Úr idejében adja meg. Amen.
Mielőtt a beszámolómat elkezdeném, egy idézetet olvasok fel. Király Margitkának hívják a testvérnőt, a Bács-Kossuth-falvi gyülekezetnek a tagja. az Élet Szava Misszió Társasághoz tartozik Magyarországról, aki missziózik a községben, a faluban, gyermekeket hív az Úr Jézushoz, elég nagy munkába fog bele és végez, különösen nyáron, amikor a táborozás van, majd közben el fogom mondani, hogy hogy folyik ottan a gyerekek táborozása. Körülbelül 7-800 gyereket táboroztatnak nyáron azok a testvérek. Azok a párok, akik nem is olyan sokan vannak. Ez a testvérnő egy pár sort küldött a gyülekezetnek. Köszönöm a Szatmár Németi gyülekezetnek, lelki testvéreimnek is, hogy kölcsön adtak nekünk titeket, hogy bábáskodjatok a Bács-Kossuth-falvi gyülekezet születésénél. Kívánok mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket, testvéri szeretettel, Király Margit. Ott kezdeném el, hogy nem tudunk elég hálával tartozni az Úrnak mi, erdélyi magyarok, hogy az Úr ezelőtt valamikor nagyon régen, már lehet, hogy sokan el is felejtik, 1960-ban, vagy mondjam még visszább, 1954-56-tól errefele adott ébredést itten a mi országunkban, de különösképpen Erdélyben. Ezt a részt elkerülte az ébredés. 280 ezer magyar él, úgy elszakítva az anyaországtól, mint mi. Szétszórva, sokat szenvedve. Sokkal többet szenvedtek a háború után, mint mi. Most sikerült elmennem november elején, Bajmok mellett, ott megengedték most már, hogy a hősökre emlékezzünk, a mártírokra, ahol nagyon sokat kivégeztek, ártatlanul asszonyokat, gyerekeket, férfiakat, csupán csak azért, mert magyarok és németek és vávok voltak. Ezek a népek, ezek a magyar kisebbség, aki ott van, nagyon sokat szenvedtek, és minden jó, mondjam úgy, elkerülte őket. Addig még itt nálunk, a mi országunkban 2 millióan, most már nem vagyunk, csak 1,5 millió magyarság, adott az Úr az ébredést, és ez a gyülekezet is köszönheti ennek a fennmaradását. Ti nem tudjátok, de majd, mikor megérkezünk oda át, hiszen sokan nem akarnak ma sem ébredést, akkor sem akartak, de mégis az Úr azt adta, és ezért a gyülekezet itt fönnállhat, és ennyien vagyunk, amennyien vagyunk, és sok Szilágy megyei gyülekezet, és az országunkban sok gyülekezet, az Úr kegyelme az, hogy a gyülekezet fönnáll, és van, és él, és szaporodik. Majd a krónikákban lehet később bele lesz téve, azok a gyülekezetek, ahol bezárták az imaház ajtóját az ébredés előtt, ma 2-3 öreg van, és nem sokára azok is meghalnak, és be lehet zárni a gyülekezetet itt Romániába. Ezeket a részeket elkerülte. És elgondolkoztam rajta, ezt azért mondom el bevezetőül, hogy volt az, hogy nem fogtunk össze elég jól a két ország, Magyarország és itt romániai magyarság, hogy több missziót kapjanak, hogy többet föl legyenek karolva azok a népek, az a gyülekezet. Mi elmentünk innét a testvérektől, két gyülekezethez mentünk, ahol úgy hívják ezt a két gyülekezet, Pacsér és Bács-Kossuth-falva. Pacséron már nagyon régen van gyülekezet, magyar gyülekezet, ott a Bertalan testvér volt a lelkipásztor és körzete. Bács-Kossuth-falva 4 éve, hogy létezik. Valamikor régen azt mondják, voltak ott hívők, de most 4 éve megvettek egy gyönyörű, szép, már nem is szép, hanem lerobbant nagy gazda házat, valaki, aki nagyon nagy gazda volt, és most megvették a testvérek külföldi segítséggel, egy gyönyörű, szép nagy imaház épült. Az utcafrontban így néz ki, nagyon-nagyon szép most az utcafrontban, nagyon szép, gyönyörű, a községnek a közepén van ez, valami szép, nagyon szépen fel van újítva. Körülbelül úgy mondhatom, hogy az imaháznak a befogadó képessége most vagy 150, de gyerekeket vagy felnőtteket, Bujkás testvérek, amikor ott voltak, virágvasárnap, ott aludtak az egyik lakosztályban. Itten nyáron szoktak a gyerekek táborozni, például ezen a nyáron mostan 7-800 gyerek volt, minden héten 100 gyerek, ahol díjmentesen, tehát teljesen díjmentesen táboroznak, kapnak segítséget oktatókat, tanítókat, nevelőket Magyarországról, és úgy a helybeliek, majd még az iskolából is, az állami iskolából is jönnek segítők, akik a gyerekeket különböző dolgokra tanítják, nevelik, és ilyen dolgokat. Ez a község körülbelül akkora, mint Kraszna. De ez a község, amikor van a tábor, ezt jó megemlítenem, hogy tudjanak róla a testvérek, tiszta díjmentesen adnak az üzletből kenyeret, cukrot, olajat, 50%-os húst a mészárszékből vagy a vágóhídról. Amíg tart a tábor, teljesen ingyen hozzájárul ez a község a polgármesteri hivatallal együtt, hogy a gyerekek tiszta ingyen táboroznak. Akik távolról jönnek, legyenek szerb gyerekek, vagy bármilyen nyelvű gyerekek, és nem messze laknak, azok ott alusznak az imaháznál, mert körülbelül 60-70-et lehet elaltatni most jelenleg az imaháznál. A többi gyerekek, akik közel vannak, hazamennek. Itt munkálkodnak, és az Úr itt napról napra munkálkodik ezeken a helyeken. Amikor odaérkeztünk, azt láttuk, a nyúltestvér mindent ránk bízott, hogy mi végezzük a szolgálatot. Avval kezdtük a legelső alkalmat is, mondtam a feleségemnek, legelőször is írjuk össze azokat, akik itten a gyülekezethez tartoznak mind a két helyen. Kértünk segítséget, és akkor imáinkban az Úrhoz fohászkodtunk, barátkozókat, akik már elmaradtak a gyülekezetből, akik elbuktak lelkileg, vagy hozzátartozók, azokat mind felírtuk, és napról napra imádkoztunk értük. A Zoli testvér besegített nekünk azzal, hogy kedves volt, hogy a képeit is ideadta nekünk, lenyomtatta. Igaz, hogy nem tudta elkészíteni mindet, mert nem volt neki meg, de megígérte, hogy nem sokára megérkezik, hogy tovább ne feledkezzünk el róluk. Körülbelül 99 szeméről lenne szó, akikért minden nap az Úr elé állottunk, és mi elhoztuk haza a szívünkben ezeket a neveket és ezeket a képüket, hogy értük még tovább is, mert megkértek, hogy imádkozzunk. Isten csodálatosan dolgozott. Azt vettük észre, hogy nagyon rá vannak utalva a lelki támogatásra, segítségre. Kaptunk egy telefonszámot, telefonnal együtt, ahol ki volt hirdetve, a lelkipásztor kihirdette, hogy éjjel-nappal hívható szám. Tehát reggel egészen 6 órától, vagy még korábban, tehát non-stop, így mondta a gyülekezetnek, hívható szám. Bárkinek valamilyen problémája volt, akár eljöttek hozzánk, akár mi elmentünk. Ha menni kellett valahova, hogy történt, én nem tudom, de mindig ott állt az ablakunk alatt a kocsi. Kaptuk a telefont, hogy itt a kocsi, menjünk ide vagy oda beteghez. Voltak betegek, megtudtuk, idős testvérnő volt, akinek a hozzátartozója nagyon messze lakott. Elmentünk, már 2 napja nem evett, tűz se volt a lakásba. Alig tudtam egy tüzet derjeszteni, csak egy kis szén volt a lakásba. Ennivaló egyáltalán a feleségem, mondtam, hozzá valami kis ennivalót ide ennek a testvérnőnek. A másik helyen egy olyan középkorú hölgy eltörte a lábát. Meghaltak mindenki, a szülei, egy rokonja volt csak, ide rendszeresen mentünk, látogattuk őket, nagyon jól esett, és tanítottuk őket énekre és imádkozni. Sok család volt, ahol igényelték, hogy imádkozzunk, segítsünk nekiek. A szolgálatot teljesen átadták nekünk, mi végeztük teljesen végig, szabadon, úgy, ahogy nekünk megmutatta az Úr. Szerdán este volt ilyen bibliakör, tanulmány, csütörtök este a másik gyülekezetben, és Isten tisztelet vasárnap délelőtt, vasárnap délután, plusz női kör, plusz énekóra, és ezen kívül még egy szabad este, amikor szabadon lehetett egy szabad foglalkozás, beszélgetés és imádkozás. Ezek az estik nagyon szépek voltak, ezek az együttlétek mindig napról napra jobban és jobban nyílottak meg a testvérek, és így az Úr adott kegyelmet, hogy jobban megismerhettük egymást. Amikor már valóban kezdtük megismerni őket, sajnos olyan hamar elrepült ez a 3 hónap. Olyan hamar, hogy mi se gondoltuk, hogy még most kezdtünk volna igazán bele a szolgálatba, a munkába, és elrepült a 3 hónap. Közben meglátogattunk más gyülekezeteket is. Van még egy nagyocska, nem olyan nagy gyülekezet, Csantavér, és Kishegyes, ez együtt van. Van külön egy lelkipásztoruk nekiek. Közben jártam szerb gyülekezetben is, körülbelül 70 kilométerre hívtak bennünket, úgy hívták, hogy Kula. Nagyon kedvesek voltak, mások ott a szokások, mint erre. Ha megérkezünk, asztalhoz ültetnek, ha vége van, asztalhoz ültetnek, ez mindenfele így folyik, addig ott nem szabad elmenni. Itt Kulán, amikor végeztünk, hát majdnem éjfél volt, mire elindultunk, mert olyan kérdéseket raktak föl, bibliai kérdéseket, amit hát nagyon érdekes. Tudni kell, hogy nagyon sok minden másfajta kis gyülekezetek vannak, a Golgota gyülekezete, hittesek, pünkösdisták, és még nem tudom, mit mondtak ők, csak ezek a kisebb gyülekezetek, egyszer valaki bemegy, és azt mondja, hogy elfogadta az Úr Jézust, azonnal keresztelik meg. És ez elég kárt okoz az evangéliumnak, hiszen nem igényelik a teljes megváltozást. És olyan hír terjed, olyan tan terjed, hogyha valaki azt mondja, hogy elfogadta az Úr Jézus Krisztust, az többet nem esik el, nem eshet el, és az nem fog elkárhozni. Sajnos, hogy ez a tan belépett már a baptista gyülekezetekbe is. Itten, amikor elmentünk ide Kulárára a szerb gyülekezetben, e volt az egyik téma az Isten tiszteleten, hogy szinte a gyülekezet meg volt kettőzve, és úgy egyeztek meg, hogy amilyen választ kapnak tőlem, azt fogadják el. Volt egy rész, ami azt állította, hogy igenis, ha valaki miután elfogadta az Úr Jézust, el lehet bukni, még utána el lehet kárhozni, ha nem vigyázik. A másik rész azt mondta, hogy nem, többet nem lehet elbukni. És erre kellett bibliai alapon választ adni. Végül is adott az Úr bölcsességet, világosságot, és ténylegesen, alázatosan az a rész elfogadta azt az igazságot, hogy valóban még el lehet utána bukni. Vigyázzunk mi is nagyon, hogy még ha valaki úgy gondolja, hogy döntött, vigyázzon, hogy aki áll, hogy el ne essék. Hogy valaki döntött Jézus mellett, utána még el lehet kárhozni, ha nem vigyázik, ha nem áll meg Jézus mellett, ha nem marad hűséges, ha napról napra nem tisztítja meg az ő szívét a Jézus Krisztus vérében. Ezek a dolgok voltak ottan a testvéreink között, és köszöntötték mindenünnét a kedves testvéreket, és kívánták az Úr kegyelmét, az Úr áldását. Közben ilyen meghívunk volt, amelyiket osztogattunk az egész községben. Körülbelül olyan nagy volt ez a Bácskosút falva, mint a Kraszna községe, nem tudom, ha ismerőse ki ismeri. Körülbelül olyan nagy, tisztán magyarul beszélő emberek. Hát nem tudom, ha 10-szer hallottam-e 10 szerb szót. Az egész községben, üzletben mindenütt tiszta magyarul beszélnek. Az emberek nagyon kedvesek. Az emberek valóban szeretnék és akarják látni az Úr Jézust. Kívánnák látni az Úr Jézust. Kellene a munkás. Nagyon kellene a munkás, és örülnek az Úr gyermekeinek. Ezért szeretnék egy igét felolvasni a Máté evangéliumából, és ezzel szeretném befejezni. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a pásztor, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szól tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. És ha téged akar küldeni, mondjál igent az Úrnak. Ezt kívánom. Amen.
Nem sokára jön, újra visszajön.
szeretettel köszöntöm a testvéreket, és kívánom, hogy mindenkit áldjon meg az Úr. Örvendünk leszámolónak, és örvendünk annak is, amit mondtak, annak különösképpen, amit mondtak Baricsán testvérek, hogy éjség van az evangélium után a Vajdaságba, Szerbiába, a magyarok között is. Az adventtel kapcsolatosan, meg az igéből szeretnék egy néhány mondat, vagy egy néhány gondolatot megosztani a testvérekkel. Amit megosztott velem is az Úr, és szeretné tovább munkálni a szívemet. A testvérünk elmondta, hogy milyen körülmények között íródott, vagy milyen körülmények között szolgált Mikiás az Úrnak. Emlékszem, hogy a hétfőn este, az elmúlt hétfőn este Kassa Mihály testvér mondta, hogy megemlítette, hogy Ésajással együtt kortársak voltak, tehát az asszíriai fogság, a kapcsolatos jövendőlések és az asszíriai fogsággal kapcsolatos büntetés vagy harag van tárgyalva ebben az igében, vagy ezekben az igékben, amikor Isten az ő népét kénytelen volt a fogságba vinni szeretetéből. Haragos szeretetéből. Hallottak ilyent a testvérek? Ugye hallottak? Haragos szeretete. Ez nem olyan harag, amelyikben bűn van, hanem az Isten haragja olyan, amelyikben nincs bűn. Haragszik a bűnre, és haragszik arra, hogyha valaki nem akarja a bűnt elhagyni. És Isten haragja marad azon az emberen, János 3:36. Valaki az hisz a fiúban, Zsuzsa testvérnőt kérjük, hogy mondja el a János 3:36-ot, vagy belőle egy mondatot, kettőt. Az utolsó vers, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki nem hisz a fiúban, az Isten haragja marad rajta. És ebben a felolvasott igében van arról szó, hogy a jó Isten miután leperli a mi bűneinket, vagyis olvasom pontosan, az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Mindaddig, amíg leperli peremet, és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, és meglátom az ő igazságát. Engem foglalkoztat, de tudom, hogy nem vagyok kivétel, és tudom, hogy a gyülekezet minden tagját valamilyen szinten foglalkoztatja az Úr Jézus visszajövetele. Van, akit nagyon komolyan foglalkoztat, és nem tud szabadulni ettől a gondolattól, szeretne készen lenni. Van, akit kevésbé foglalkoztat, de foglalkoztat, és engedi, hogy megérintse az Úr az ő szívét, az ő lelkét, felbuzdul. Van, akit foglalkoztat például úgy, hogy imaórán, amikor imádkozunk, hát beszélget a társával. Foglalkoztatja, de olyan szinten, hogy nyugodtan beszélgetnek együtt. Még felnőttek is. És van, akit nagyon komolyan foglalkoztat, hogy mi lesz az édesanyjával, az édesapjával, a gyermekével, a rokonával, aki nem tér meg, aki nem az Úré. Felolvasott igében az van, hogy várom az Urat, de én az Úrra nézek, várom az én szabadításomnak Istenét, mert ő újból hozzánk tér, és könyörül rajtunk, miután leperli a mi bűneinket. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki elengedett, megbocsájtott a te örökségednek, az Izrael maradékának bűnét, mert irgalmas vagy hozzájuk. És ez a két gondolat foglalkoztat, kicsoda olyan Isten, mint ő. Melyik az az Isten, vagy hogy néz ki az az Isten, vagy milyen jellemvonásai vannak annak az Istennek, akit a Mikeás proféta az én Istenemnek nevez. Mert azt mondja, kicsoda olyan, mint te. Nincs olyan több. Te vagy az egyedüli igaz Isten. Máskülönben Mikeásnak a neve pontosan ezt jelenti. Kicsoda olyan, mint Jahve. Érdekes. Érdekes, hogy az Isten azt adta ennek a férfi szüleinek elhívása gyanánt és jeleként, hogy ezt a nevet hordozza, hogy kicsoda olyan, mint Jahve. Születés előtt Isten tudta, hogy ez az ember ezt a kérdést fogja feltenni az Isten népének. Kicsoda olyan Isten, mint te. Várom az Urat, nézem az Urat, várom az én szabadításom Istenét. Hát szeretném azért tehát aláhúzni ezeket a gondolatokat, és szeretném, hogy ez nagyon mélyen éljen éjjel és nappal a lelkemben. És tudom, hogy a testvérek is ezt szeretik, erre nincs erőnk. Testvéreim, nekünk ellenségeink is vannak. Ellenségünk van a sátán, a lelkünk ellensége, aki nem akarja azt, hogy mi várjuk ezt az Urat. Aki nem akarja azt, hogy nekünk ez az Úr olyan közel legyen a szívünkhöz, hogy oda közénk és az Úr közé semmi ne férje. És úgy ülünk ma délután itt, mint akik kísértve vagyunk, hogy az ellenség eléri a célját velünk. Még azzal is beugorhat az ellenség, hogy Maricsán testvér igen hosszan beszélt, és Békás testvér le kéne rövidítse. Le is rövidítem. De nem az Istent. Hanem az esélyt a megtérésre. Mert várni az Urat, igazán várni az Urat, állandóan várni az Urat, másodpercre várni az Urat, úgy legyen az Ura szívemben, mint a pénz, vagy mint a munkahely, vagy mint a betegség, úgy legyen állandóan az Ura szívemben, ez nagyon komoly dolog. És én várom az Urat, az én Istenemet. Akire nézek. Az első dolog, az az Úr, akit én várok, és akit mi várunk, az egy létező, valóságos Isten. Az nem egy gondolat, az nem egy eszmefutatás, nem egy elmélet, hanem egy valóságos, igaz Isten, aki teremtette a mennyet és a földet, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesz-e, hanem örök élete legyen. Ilyen létező Isten neked, az, akit vársz te, akit várok én. Megvallom, hogy a sátán szeretné elhomályosítani. Talán te tartottad a Bibliát a kezedbe, ugye? Majdnem megfúltál a portól, ami kijött a Bibliába. Jól értettem a történetet? Jól, ugye? Tehát ez az Isten nem porosodott be, hanem egy létező, mindenható, szerető, igazságos, örök Isten. Így imádom ma délután. Előtte vagyok. Előtte vagyok, és hallok róla. és a lelkemben a Szentlélek által felfrissül az, itt ülök az Isten előtt. Itt ülök az Isten karjába. Itt ülök az Isten gondviselésébe. Egy létező Isten gondviselésébe. Testvérnőnk elmondta azt az édesanyát, akivel mi is találkoztunk, aki ilyen nehézségek, annak is az Isten az Istene. Annak is az Isten az Istene. És milyen nehéz körülmények között, Baricsán testvérnő beteg, de nincsen olyan nagy terhe, mint neki. Egy ilyen létező Isten, akinek a munkájában nem találok hibát. Ha napsütést ad, dicsőítem őt. Ha felleg borul élete megére, akkor erőt kérek tőle, és megpróbálom úgy dicsőíteni őt. Egy létező Isten, akivel számolok, és aki számol velem. Ez az Isten, akit várok én. Ugye mind őt várjuk. Helyesbitek, ez az Isten, akire koncentrálok. Ez az Isten, aki magára vonta a figyelmemet a Szentlélek által, mert nem tudok odafigyelni, eléggé rá. De őt várom. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, ez az Isten perlekedik és leperli az én bűnömet. Ez az Isten olyan Isten, hogy tud haragudni a bűneimre. Baricsán testvér elmondott egy néhány csoportot, akik tévtanításokat mondanak. Egy tévtanítás az, hogy Isten szerető Isten. Csak. És nem igazságos Isten. És neki olyan nagy a szeretete, hogy mi bármit csinálunk, ő mindent elnéz nekünk. Mert Jézus Krisztusban megbüntett a mi bűneinket, és mindent elnéz nekünk. Azt mondja itt Mikiás, hogy haragszol rám, az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Az Úr, akit én várok, és akit mi várunk, egy olyan Isten, aki az ő szeretetéből nyilvánvalóvá teszi, hogy neki vannak az ő szemei előtt az én életemben olyan dolgok, ami miatt az ő haragját vonom magamra. Az ő nem tetszését vonom magamra. Az ő szomorúságát vonom magamra. És a jó Istennek van egy ilyen kezelési munkája, a jó Istennek van egy ilyen lelki kezelési munkája, hogy meg kell minket kicsit vesszőzzön. Azt írja a Biblia a példabeszédek könyvébe, hogy ne vondd meg a gyermektől a vesszőt. Isten, hogyha egy bűnös ember, egy bűnös szülő kezébe mer vesszőt adni, hogy a gyermekét megfegyelmezi, a Szent Isten nem vehet vesszőt a Szent kezébe, hogy az ő gyermekét megfegyelmezze? Te, aki fel tudsz háborodni, amikor a gyermeked valamit csinál. És vesszőt ad a kezedbe. Ő nem vehet vesszőt a kezébe, a Szent Isten, hogy téged meg engem megfegyelmezzen. Dehogy nem. Sőt, megteszi. Ha Isten úgy bocsátaná meg a bűnöket, testvéreim, vagy Isten úgy viselkedne velünk, hogy semmi következménye nem lenne a bűneinknek, akkor mi vígan vétkeznénk tovább. A gyermek azért nem vétkezik, miután vesszőt kap, mert a vessző csíp. A vessző csíp. A felnőttet, ha Isten megfegyelmezi, és következményei vannak az ő bűneinek, nem örök következmény, hogy elkárhozzon, mert megbocsátja a bűnödet. Hanem vannak olyan következménye, hogy a seb begyógyul, de ott marad a hek. És mindig látod. Mert vannak Istennek ilyen gyeplői, amikor megfogja a gyeplőt. Vannak Istennek ilyen fegyelmező eszközei, amikor megfogja, hogy mindig lássad. Hogy jó lett volna ráfigyelni. Ez nem veszi el a kedvünket az Isten követéstől. Ez csak emlékeztet rá, hogy jó lett volna odafigyelni az Istenre. És ez egy fék, hogy a következő lépésben figyeljünk oda jó Istenre, és mindig figyeljünk oda. És valahol mindig olyan helyre teszi a jó Isten ezt a jelt, hogy lássuk. Ilyen Istent várok én. Akinek van joga, van hatalma, és van szeretete, hogy ezt a nem tetszését kifejezze az életemre nézve, és amikor ő úgy látja, hogy ez elég, akkor megmutatja az ő szabadítását. Megmutatja az ő szabadítását. És ami nagyon érdekes, és nagyon tetszik nekem ebből az igéből, megmutatom neked az én igazságomat. Az van ide írva. Kivisz engem a világosságra, és meglátom az ő igazságát. Miután leperli peremet, miután a haragja megtette a hatását, a szeretettel vegyített haragja megtette a hatását, akkor kivisz az ő szabadítására, és meglátom az ő igazságát. Ez egy nagy dolog, testvéreim, amikor a Jóisten azt mondja, hogy jól van, lejárt. Lejárt a fenyítés. Dávid, lejárt a fenyítés. Kedves fiam, lejárt a fenyítés. Kiviszlek a világosságra. Milyen nagy dolog, amikor a Jóisten a tudtodra hatja, hogy lejárt a fenyítés. Nem jó, hogy az iskolában, amikor azt mondják, lejárt a fenyítés. Jól vizsgáztál, a fenyítéket jól fogadtad. Az Isten olyan kegyelmes Isten, akit én várok, és amit várunk, hogy nem engedi, hogy kétségbe essél, és nem engedi, hogy elterülj, és padlóra kerülj, mert meg fogja mutatni az ő igazságát. Lejárt. Lejárt a fenyítés. Szabadságot. Kivisznek az én világosságot. De ami ennél több, általában, amikor fenyít az Isten, akkor jönnek a szomszédok, és a jó akarók. És tudjátok, mit szoktak mondani? Mit? Megérdemelte. Meglátta a jó Isten, hogy viselkedett ez az ember? Na, megkapta. Nem botta a ver az Isten? Azt mondja, meglátják az ellenségeim is. Meglátják az ellenségeid is, és hiába fogják mondani, hol az ő Istene. Ó, de drága! Ó, de drága, nem kell igazold magad. Ez az Isten, akit mi várunk, ez az Isten, aki igazol téged. Neki szeretete van, neki bűn iránt való haragja van, neki fenyítéke van. Ő ahova ráteszi a kezét, ott meglátszik a keze nyoma, hogy ide oda nyúlt az Isten. De mikor ez lejár, mikor ezt elérte a célját, akkor azt mondja Zoltán, kész, ennyi, idáig. Ha tovább fenyítenének, összetörnélek, nem akarlak összetörni, szeretlek. De megmondja az ellenségnek is. Ne kacag rajta én ellenségem, ne örül rajta én ellenségem. Elolvasom. De meglátja az ellenség is, és szégyen borítja el, aki azt mondja nékem, hol van, hol az Úr a te Istened? Meglátják őt az ő szemeim, az én szemeim imé széttapostatik, mint az utca sara. Látják a pogányok, és megszégyenülnek minden erejükkel. Kezöket szájokra teszik, füleik megsiketülnek, nyalják a port, mint a kígyó, mint a föld férgei, reszketve jönnek rejtekeikből, remegve folyamodnak az orroz, ami Istenünkhöz, és félnek te tőled. Mikor megjelenik egy ilyen hívő ember, mikor hazajön Izrael a fogságból, Mikiás proféta is, és Ésajás proféta profétálása nyomán hazajön, akkor meglátja az ellenség, nyalja a port, mint a kígyó. És megijednek az Istentől, és reszketnek. Hogy várod az Urat? Reszketés van a lelkedben? Vagy Isten már felszabadított, és az övé vagy? És befejezem, Irgalma elveszi minden bűneinket. És ez így van leírva itt. Kicsoda olyan Isten, mint te, ki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Mi kényszerítjük rá az Urat, mi hívjuk ki az Úr haragját, mi ránk. Azt kérdeztem valakitől a tegnap előtt, vagy mikor telefonon, feltétlen akarsz menni az elmegyógyintézetbe? Meg volt rőkönyödve, meg volt, ahogy a telefonban nem láttam, csak éreztem talán a kagylón, hogy mit kérdezek, hát hogy akarna? Mondom, akarsz menni az elmegyógyintézetbe? De hogy akarok? Hát mondom, úgy viselkedem, mint a gyerek kívánkoznál. Mert makacskodol az Istennel szemben. Mert nem akarsz a jó Isten útján járni. Pedig úgy tudja a Bibliát, hogy betéve. És az elme betegsége nincs összekötve az ő hitével. Nincsen ilyen probléma. De a jó Isten azt mondja itt az ige, eltörli a mi bűneinket, mert gyönyörködik az irgalmasságban, nem a haragban gyönyörködik a Jóisten. Hozzánk térvény könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Mit szoktunk csinálni akkor, amikor egy-egy bogarat, vagy egy legyet meg akarunk semmisíteni, palitestvét? Mit szoktunk? Rácsapunk, vagy eltapodjuk. Eltapodjuk. Hogy írja a Mózes első könyvébe, hogy mit csinál majd az, aki megjelenik, mit csinál a kígyó felével? Rátapos. Rátapos. Miután Isten ezt elvégzi a mi életünkbe, eltapodja a mi álnokságainkat. Letapodja a mi álnokságainkat. És te meg én, mint a gyöngyszem. Jézus Krisztusban megmosod gyöngyszem. Úgy állsz az Úr elé. Ha ezt az Urat várod. Ha ezzel az Úrral köttél kapcsolatot. Ha ezzel az Úrral léptél szövetségre. Ha ezzel. Ez nem csak azt csinálja, hogy elnézi a bűnt, elengedi a bűnt, hanem megszabadít. Én az Úrra nézek, az én szabadításom Istenére. És ez a csodálatos, hogy nem csak elnézi a bűnt, hanem meg is szabadít a bűntől. legyen áldott az ő szent neve. És mi őt várjuk, és dicsőítjük, és magasztaljuk őt. És adventben vagyunk. És ez nem karácsonytól függ, ez nem decembertől függ, ez a vele való kapcsolatunktól függ. Állandóan, mindig, egész életünkben, amióta elfogadtuk őt. Legyen mindenkinek áldott adventje. Legyen mindenkinek szent adventje. Legyen mindenkinek olyan adventje, akinek létezik az Isten. Aki belenyúlhat az ő életébe, aki fegyelmezheti őt, aki megszabadíthatja őt, aki kivédi az ellenségből, az ellenségtől őt, és elkészíti a vele való találkozásra. És örömmel mondjuk, hogy jöv el hamar. Uram Jézus, amen. Imádkozzunk. Köszönjük ezt a drága, értékes 2 órát, amit itt tölthettünk a te színed előtt. Énekelve, imádkozva, rád figyelve, gondolkodva, szent igédre odafigyelve. Köszönöm Istenem mindezt, amit megértettem, és amit megérthetek a te igédből. Köszönöm édes szeretetedet, és köszönöm akkor, amikor fenyítéssel van összekötve a te szereteted. Köszönöm, hogy mindazért teszed, hogy megmentsed lelkemet, és megmentsed lelkünket a kárhozatból, és örömmel fogadjál be a te országodba, mert te gyönyörködsz az irgalmasságban. Uram, érzi a lelkem, hogy itt a gyülekezetben most mindenki valamilyen szinten téged vár. Segíts a te szinteden. Segíts a te elvárásodnak megfelelően. Segíts a Szentlélek felhangolására és a Szentlélek figyelmeztetésére figyelve várni téged. Köszönöm, hogy meghallgatsz abban is, amikor arra kérlek, hogy a következő percekben, órákban, napokban segíts várni téged. Ne csak készülni, hanem engedni, hogy elkészíts te. És várni téged munkába, olyan munkába, amilyen te bízol ránk, és amit mi tudunk elvégezni a te segítségeddel. Áldott legyen szent neved mindenért. Köszönjük, hogy jössz. És köszönjük, hogy magadhoz viszel minket. Abba az országba, ahova kívánkozunk, még akkor is, ha néha szeretteinktől az elválás nehéz. Köszönöm azt is, Úr Jézus Krisztus, hogy vannak emberek, akik ez advent időbe térnek meg te hozzád. Segíts, hogy sokan legyenek. Amen.
Thank you.